Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő testvéreknek, a Jézus Krisztusban élő híveknek üdvözletét küldi. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minden lelki, mennyei áldással megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amely teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy lakomán ígykor hordta Jézus a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremlékeket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük. Azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk, némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentek be vele, de az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta Jézus, az írástudók és a farizeusok nagy fölháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Mielőtt a szentírási szöveget elemeznénk, egy megjegyzést kell fűzni a bevezető mondathoz. Ezt hallottuk, egy lakomán így korholta a farizeusokat. Ám ha felütjük az evangéliumot, ott azt találjuk, hogy ezeket a korholó szavakat nem a farizeusoknak mondta az Úr, hanem az írástudóknak. Az igaz, hogy előbb a farizeusokra mondott jajokat, de ez a szöveg már közvetlenül az írástudóknak címzett szó. Akkor itt tévedés csúszott a bevezető mondatba, nem egészen, mert az írástudók a farizeusok pártjának a vezető rétegét jelentik. Végeredményben ugyanis ők maguk is farizeusok. Ha azt keressük, hogy kik is a farizeusok, akkor valójában azt kell mondanunk, hogy eredetileg, vallásilag igen buzgó és jó szándékú emberek. Olyanok, akik nem csak arra törekedtek, hogy alaposan megismerjék a Tórát és az atyák hagyományait, hanem mindez az életükben is megmutatkozzék. Ezért különlegesen ügyeltek a szombat és a tisztasági előírások betartására, és lelkiismeretesen megfizették a templomadót. A babiloni fogságból visszatérve és a hellénizmus támadásait, a zsidóvallás erőszakos üldözését tapasztalva, ellenhatásként a maguk buzgóságával igyekeztek az egy igaz Isten tiszteletét megőrizni a nép körében. Krisztus előtt körülbelül 150 táján válnak szervezett csoporttá. Szemben állnak a papi fejedelmekkel, akik elsősorban politikai szempontokat akartak érvényesíteni. Kb. 75 év után már szellemi egyeduralkodók lettek a zsidók között. Ezt azzal érték el, hogy az egyszerű emberek között úgy tűnt őket képviselik, és az ő lelki fölemelkedésükkel törődnek. Hatalmi eszközeik nem voltak, viszont az ószövetségi eszményt, Isten uralmát hangoztatták. Ezt szolgálták a szadduceusokkal folytatott vitákban is. Ők az atyák hagyományait tartották, sőt bizonyos értelemben továbbfejlesztették az értelmezésekkel és a magyarázatokkal. Hogy mennyit ért Isten uralmának hangoztatása, azt éppen az Úr Jézus kritikája mutatja meg. Isten uralmát ugyanis a betűhöz való ragaszkodásban vélték teljesíteni. Így éppen attól távolodtak el, amit Isten a proféták által olyan sokszor hangsúlyozott, az istenes lelkülettől. A szabályok, amelyeket minden cselekvést kimértek, éppen azt akadályozták meg, hogy a tanítás a szívekbe hatolhasson. Mérics kérdésé vált a vallásosság, Isten szeretete és a felebarát szeretete helyett. Amit a most elhangzott részletben hallottunk, az a vezető rétegre, tehát az írástudókra kimondott második jajjal kezdődik. Éppen a hagyománytiszteletüket igazolták azzal, hogy a proféták számára síremlékeket állítottak. Ezek közül a síremlékek közül egyet-egyet még ma is láthatunk a jeruzsálemi ásatások eredményeként. De hát miért korholta őket ezért az Úr? Számunkra is természetes, hogy az elődöket ilyen emlékekkel tiszteljük meg. Mi lehet ebben a rossz? Nyilván nem ezek miatt, az építmények miatt volt fölháborodva az Úr. Sokkal inkább az bántotta, hogy ez a külsőség mint egy megelégedettséggel töltött el a farizeusokat is, meg a népet is. Ők ápolják az ősök emlékét. Építménnyel igen, de a tanítást már egyáltalán nem követték. Hiszen ezek a proféták annak lettek áldozatai, hogy Istennek a nép elleni kritikáját merték kimondani. Már ők is a lelkület fontosságát hirdették a külsőségek és az áldozatok helyett. Őseikhez hasonlóan ugyanezt a látszatot tisztelték, és látszattiszteletet folytatták most azok, akik ezekkel az építményekkel ugyancsak merőben külső tiszteletet adtak Isten embereinek. De a szavaikat és figyelmeztetéseiket ma sem fogadták meg. Hiába volt tehát a proféták életáldozata, hogy megváltoztassák az zsidó szemléletet, ma sem törődnek a törvény lelkével, és Isten igaz akaratával. A másik kifogása az Úr Jézusnak ezzel a jajmondással az, hogy még a halott prófétákat látszólag tisztelik, az élő Isten küldöttét, az élő küldöttet semmibe veszik. Nem sokkal korábban az őt hallgató népnek rótta föl ugyanezt az Úr. Szemükbe mondta, ez a nemzedék gonosz nemzedék, csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. A niniveiek Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Akár a köznép, akár az őket vezető formáló írástudók nem képesek, vagy nem akarják fölismerni azt, akit a jelenben ad Isten népének jóra irányítására. Ezt lehetne úgy is értelmezni, hogy nincs meg rá a képességük. De akkor a megkapott jeleket miért kérték? Nem azt akarták így kimutatni, hogy van készség bennük Isten szavának engedelmeskedni, csak még bizonytalanok abban, hogy valóban Isten szavát hallják. Képmutatás és hazugság mindez, de ugyanakkor gőg is. Az írástudók a maguk vezető szerepét látták megingatni azzal, ha elfogadnák azt, akit Isten újból küld a népéhez, és aki által szól. Ők a vezetők, és jól vezetik az Isten népét, gondolták. Valószínűleg éppen ennek a gőgnek a megingatása miatt szövi az Úr Jézus a szavaiba az Isten bölcsességére való hivatkozást. Úgy tűnik, mintha itt egy idézetet mondana az Úr, pedig ez a bölcsesség nem más, mint az igazak kezdettől való üldözése. Mondhatnánk, hogy az egész Szentírás erről szól. Az igaz Ábel megölésétől kezdve mindig azok tűnnek veszteseknek, akik hűségesek, és akik az Isten igazságait mondják ki. Na de ez érthető, hiszen a bűnnek és gonoszságnak nincs más érve, mint az erőszak. A gonoszság nem értelmes dolog, amit meg lehetne magyarázni, vagy érvekkel alátámasztani. A gonoszság egyetlen érve a gonoszság maga. Szent János evangéliumában egy hasonló részt találunk. Ott is a zsidókkal vitatkozik az Úr Jézus, és próbálja rávezetni őket, hogy lássák meg végre, ő Isten küldöttje. Nem vagytok képesek meghallani a szavamat, a sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos. Ezek a szavak világossá teszik, miért lettek áldozottá az Isten küldöttei. A sátánnak nincs más eszköze, amivel harcolhatna az igazság ellen. De Isten igazsága nem csak elhangzik, hanem felelősségre is van. Ezért kell számot adni minden próféta és minden igaz véréről a gonoszoknak. Gondoljunk csak ismét Ábel esetére. Vére fölkiáltott az égbe. Amikor pedig Isten felelősségre vonta Káint, az szűkölve siránkozott, most majd mindenki megölheti őt, aki rátalál. Amit az igazak hősi lélekkel tudtak elviselni, az a gonoszok számára iszonyatos rettenet. De az igazság mindegyikükre rátalál. Miért ennek a nemzedéknek kell számot adnia? Ez egyáltalán nem egy idő meghatározás akar lenni, mintha Jézus kortársain kérné számon Isten összes prófétájának a vérét. Ez a nemzedék nem más, mint az igazságot elvető, ellene harcoló nemzedék, vagyis a bűnös emberek nemzedéke. Azok, akik nem akarnak újjászületni, és akik jól és biztonságban érzik magukat a gonoszság közegében. Lesz számon kérés, sem az igazság elfolytása, sem az igazak elpusztítása nem maradhat büntetlen. A gyilkosság azonban nem csak fizikai pusztítást jelenthet, hanem lelkit is. Éppen ezért mondja ki az Úr a következő jajt az írástudókra. Lefoglalták a tudás kulcsát. Súlyos vád ez azok ellen, akik saját meggyőződésük szerint a jó úton vezetik a népet. Pedig a működésük nem más, mint bürokratikus minősítése a tetteknek, törvény szerint vagy nem. Ilyen rendszerrel egy gépet is lehetne minősíteni. De az embereknek lelke is van, és a tetteit sok minden befolyásolhatja és értelmezi. Ez a fajta követelmény lelketlenné teszi az Isten képére teremtett ember Isten tiszteletét. A tudás lefoglalása nem jelenti a tudás elzárását mások elől, hanem sokkal inkább egy bizonyos lelki terrort. Mi tudjuk, és csak nekünk lehet igazunk. Ez mutatkozott meg akár Szent István diákonus vértanúságánál, akár Szent Pál üldöztetésében. Hiába volt az okos szó, hiába az érvek és bizonyítékok bemutatása, a gőgös elzárkozás hallatlanba vette mindezeket. És mivel nem az igazság oldalán álltak, A válaszuk csak a gonoszságból fakadó üldözés és elpusztítás lehetett. Magatok nem mentek be vele. Minősíti a munkálkodásokat az Úr Jézus. Ez pedig hiteles minősítés, hogy Isten fia maga jelenti ki, hogy ez nem Isten tisztelet, hanem csak látszat. A legjobban éppen a szombat megtartásának módja mutatja ezt meg. A nyugalom törvénye mindennél fontosabb az írástudók számára. Ezért még segíteni sem szabad senki nyomorultat. Így kerekedik az ember fölé a törvény. Annak betűje többet ér, mint az Isten képmásának, az embernek a megsegítése és megmentése. És nem veszik észre, hogy éppen Isten törvényét forgatják ki, olyanná, ami éppen Isten ellen támad. Hiszen aki Isten teremtményét támadja, az magát a teremtőt támadja. Ahogyan Szent János írja a levelében, csak az, aki a szülőt szereti, szereti annak gyermekét is. De ez megfordítva is igaz, aki nem szereti a szülő gyermekét, biztosan nem szereti a szülőt sem. Az Úr Jézus szigorú szavai nyilván nem csupán az írástudóknak szóltak, éppen ezért jegyezte le őket az evangelista. Óvakodnunk kell a formális, merőben csak a szükségeset teljesítő vallásosságtól. Aki a minimumot keresi, abban nincs igazi szeretet, mert a szeretet adni akar, mégpedig bőkezően. Amen.
Kedves hallgatóink! Október 17-én elérhetővé válik megújult honlapunk, melyen új szolgáltatásunk, a hangtár is megtalálható lesz. Hallhatóak lesznek majd imák, versek, életvezetéssel kapcsolatos műsorok, illetve tanítások olyan tanítóktól, mint Ferenc pápa, Szent II. János Pál pápa, Erdő Péter, Székely János, Böjte Csaba, Bábel Balázs, Gál Jenő, Olofszon Placid és Gyökösi Endre. Mindezek mellett pedig a gyerekekre is gondoltunk, számukra mesékkel és gyerekimákkal készülünk. Tartalmaink hetente frissülnek majd.